Köszönöm szépen Krisztinek a kedves méltatást, a meghívást, és nagyon jó így együtt lenni. És örültem ennek a témának, ami tulajdonképpen a keresztény ember szabadságáról szól. Mi az, ami bennünket megkülönböztet a világnak a szabadságától. Ebbe próbálok egy kis betekintést nyújtani. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy te ismered az embert, aki elkeseredik, amikor úgy érzi, hogy segítség nem jő. És olyan jó, hogy segítségül hívhatunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy megmentsél bennünket. És szeretnénk befogadni a szívünkbe ennek a szabadságnak a teljességét. Szeretnénk, hogyha megismerhetnénk, hogy honnan jövünk, hová megyünk. Egyedül te tudsz utat mutatni számunkra, olyan utat, amelyiknek van jövője, van célja, amelyik az Istenhez való visszaérkezésünk maga. Így kérünk, hogy áld meg most szent lelkeddel a mi figyelmünket, az ige magyarázatot, az igének a hirdetését. Te munkálkodj bennünk a te ígéreted szerint. Amen. A Mózes első könyve harmadik részéből fogok néhány verset felolvasni, mert azt hiszem, hogy ezekből a mondatokból értjük meg legjobban, hogy mi a veszedelme, vagy mi a helyzete az embernek, amelyik szabadságra vágyik. 1 Mózes 3, 7-től 21. versig. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardasod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességed fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogánskot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony, por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Lehet, hogy egy kicsit lehangoló számunkra, hogy egy házaspári héten erről van szó, de talán könnyebben megérthető, hogy miért van konfliktus a házasságon belül, hogyan jött ez az egész létre, mi a jelentősége annak, hogy apánk van, meg nagyanyánk, meg felmenőink generációkon keresztül, és miközünk nekünk az ő bűneikhez, miközünk nekünk az ő szokásaikhoz, hogyan tud egyik nemzedékről a másik nemzedékre átjutni ugyanaz a hiba, ugyanaz a bűn, amitől mi magunk is szenvedünk. Ennek a megértéséhez egy kicsit tekintsük át, hogy mi volt itt a helyzet. Láthatjuk azt, hogy a sátán nagyon ravasz módon egy olyan dolgot kínál fel az embernek az Édenkertben, amelyik valahol az ő szívének a kellős közepét találja el. A szabadságot kínálja nekik, mégpedig azt, hogy az Istentől való szabadság, amikor felkínálja és azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, hogyha erről a fáról vagy ennek a fának a gyümölcséből esztek. És azt hiszem, hogy ez egy megfelelő motiváció volt, de nem véletlen, hogy ki célzott meg ezzel és hogyan, és így sajnos az asszony elesett, és utána pedig a vele levő férje is, és ennek a következményeit viseljük. Látható, hogy a történet maga is visszatükrözi, hogy az ember jó lehet az Édenkertben egy valódi szabadságot élvezett, hiszen gyakorlatilag semmiről nem kellett gondoskodnia. Optimális volt a hőmérséklet, nem kellett légkondicionáló se hozzá, mint ahogy nekünk most kell, hogy elviseljük ezt a 30 fok körüli kánikulát. Megvoltak a gyümölcsök, amelyek őket körülvették az Édenkertben, amiből tetszésük szerint fogyaszthattak, nem kellett éhezniük. Nem voltak ellenségeik, vadállatok, amelyektől rettegniük kellett volna. Nem voltak fegyvereik, és folytathatnánk, hogy mi minden volt más az Édenkertben. És egyik pillanatról a másik pillanatra kiesnek ebből az Édenkertből. És akkor tudatosul bennük, hogy hát itt minden megváltozott. Nagyszerű az, hogy Isten az ember tulajdonképpen egyfajta tőle való függésre teremtette. És addig, amíg megvan mindene az embernek, lásd az Édenkert, ahogy az előbb lefestettem, addig ezek a dolgok fel sem tűnnek, hiszen az Istennel való közvetlen közelségben, abban a békességben az embernek megvan a természetes helye, és ebben jól érzi magát. És ez a függőség, ez egy Isten által készített függőség, hiszen mi az Isten számára az ő uralkodásának az eszközei vagyunk, ezért teremtett meg bennünket. Akit ez részletesebben érdekel, az olvassa el a teremtés előző két fejezetét, mert abban nagyon hathatósan leírja Isten igéje, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy a teremtett világ felett uralkodjon. Ehhez természetesen eszközöket is adott, például a logikus és konstruktív gondolkodásunk, aminek a révén meg tudjuk ismerni a körülöttünk levő világot, meg tudjuk ismerni saját magunkat, emberi összefüggéseket, törvényeket ismerünk fel, különböző tudományágakat alapoztunk erre, és így tovább. Aztán például itt van a kezünk, ami egy egyedülálló lehetőség, Isten egy olyan manipulációs eszközt adott a kezünkbe, amivel meg tudjuk változtatni a körülöttünk levő világot. Tehát amit a konstruktív gondolkodásunk kitalál, azt le tudjuk rajzolni, és utána mindenféle anyagból kifaragjuk, megkovácsoljuk, kiöntjük, összekötjük vezetékekkel, és így tovább, és működik. Tehát Isten nagyon gazdag eszköztárat adott ebben, felszerelt bennünket, viszont a bűn esetben nyilvánvalóvá vált, hogy az Isten vezetése nélkül mennyire sebezhető, mennyire esendő az embernek a léte. A szabadság ígérete volt a sátán kísértése az ember számára. Egy olyan helyzetbe kerültünk, amiben megszűnik az a kapcsolat az élő Istennel, hogy mi valóban be tudjuk tölteni azt a küldetésünket, hogy ezen a világon az ő belátása és az ő akarata szerint tudjunk uralkodni. Olyan lett a helyzetünk, mintha most adnának nekünk egy iPhone 12-es, azt hiszem, ugye a legutolsó, amelyik most van. Minden szuper csili-vili rajta, be lehet kapcsolni, fel is van töltve, csak nincs benne SIM-kártya, és nem tud kapcsolatot teremteni a szolgáltatóval, és azért nincsen online kapcsolata. Az ember egy ilyen tökéletes eszköz volna Isten kezében, hogyha megvolna a szolgáltatóval, azaz Istennel a kapcsolata. A sátánnak pedig az a tulajdonsága, hogy minden olyat kisajátít, aminek Istennel nincsen kapcsolata. És az ember is egy ilyen eszköz lett a sátán kezében, hogy a hatalmát növelje az Isten elleni lázadásban, ezért az embert leigázta. és mi a bűnnek az igájába, a rabságába születünk. Ez sokszor nem tudatosul bennünk, akkor tudatosul, amikor Isten igéjéből erről hallunk. Mert az ember felnő abban a helyzetben, amiben megszületik, és sokszor a környezete abszolút semmit nem tükröz vissza abból, hogy kicsoda az Isten, hogy honnan szakadtunk ki. És ez így volt Ádám és Éva gyermekeivel is. Ők már nem az Édenkertbe születtek, hanem azon kívül egy Isten nélküli világban. Hogy mi rejtőzik az emberben már születésétől fogva, azt láthatjuk, hogy Ádám családjában hogyan zajlik az élet. Nem generációk teltek el, amire megjelent a gonoszság, hanem már az első két gyerek felnövekedése után egyszer csak ott van egy olyan konfliktus, aminek vérfolyása vége. Láthatjuk azt, hogy Isten észreveszi, hogy Káin, amikor Ábelnek az áldozatára Isten rátekintett, Káinéra pedig nem, Káin lehorgasztott fejjel jár, és Isten figyelmezteti Káint. Hogy is szól ez a rész? Azt mondta, Ábel is vitt juhai első elléséből, és azok kövérjéből az Úr rátekintett Ábelre, az ő ajándékára, Káinra pedig nem tekintett, ezért Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Az Úr így szólt Káinhoz, miért gerjedtél haragra, miért horgasztod le a fejedet, hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Azaz Isten tudatosítja már az első bűn elkövetése előtt Káinban, hogy az a helyzet, amiben vagy, az nem jó. És van eszközöd rá, hogy cselekedjél ellene. Mire appellál Isten? Arra a hatalomra, amit az Isten eleve az embernek adott. Azt mondja, hogy uralkodjál az indulaton. Uralkodjál azon az érzésen. És tud az ember uralkodni ezen? Kiderül, hogy nem. Mert az első adandó alkalommal kelepcébe csalja a testvérét, és megöli őt a nyílt mezőn. Tehát nem kellett generációknak eltelni ahhoz, hogy a gonoszság megjelenjen, íme ott van az életükben, és nem csak annak a terhével jár most már az ember a világban, hogy kiüzetett az Édenkertből, és meg kell teremteni a mindennapi megélhetésének a dolgait, hanem itt van a bűnnek a terhe, konkrétan egy gyilkosságnak a terhe. És láthatjuk azt, hogy eznek Káin életére mekkora hatása van. Isten maga ugyanakkor bizonyos következményeitől megmenti Káint. Megengedi, hogy Káinnak családja legyen és szaporodjon, és nem engedi meg, hogy bárki megölje, hogy vérbosszút álljon Ábelért. Tudjuk azt, hogy Káinnak a leszármazottai, akik már ebbe a családba születnek, néhány generációval később van egy másik ember, az egyik unokája, akit úgy hívnak, hogy Lámek. Ezt mondja a feleségeinek, hallgassatok szavamra, Lámek feleségei, halljátok beszédemet, embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ez lakik az emberben. Ez tud teljességre jutni. Néhány generáció, és íme már nem csak annyi, hogy szemet szemért, fogad fogért, hogyha te megütöttél, akkor én is úgy ütlek meg, hanem egy kisebbért is már akár gyilkossággal válaszol. És nem veszük tudomásul, hogy ez a törvény mindannyiunknak az életében jelen van. Nagyon érdekes, hogy a másik vonal, amelyik Ábel halála után születik, a kicsiny Sétnek a leszármazottai, ott viszont egy egészen másfajta dolog jelenik meg néhány generációval később. Ebbe a körbe jelenik meg Énok, aki Isten számára kedves volt, és akiről azt tudjuk, hogy ő volt az, aki Isten szerint élt, és az ő leszármazottai közül származik Noé is, aki az özönvíz idején az egyetlen volt, akit Isten megmentett. De nagyon elkeserítő, hogy miközben a Biblia beszél ennek a családnak a történetéről, egyszer csak elérkezik oda, és megállapítja a Szentíró, hogy Isten az ő szívében szomorúság volt. és gyötrődött azon, hogy egy ilyen helyzet előadódhatott, hogy ilyen ember teremtett, és megdöbbentette őt a gonoszságnak és az ember indulatainak az a fajta elvetemültsége, amit ő nem akart. És akkor határozza el, hogy az özönvíz által elveszít mindent, ugyanakkor mégis láthatjuk, hogy talált egy valakit, Noét, aki istenfélő volt, és aki megtette azt, amire Isten kérte őt, ilyen módon élte túl az emberiség az özönvizet, és gyakorlatilag egy tabula rázát, egy tiszta lapot kezdett utána Isten az emberiséggel. Nagyon érdekes, hogy ez a nagy özönvíz, ez megváltoztatta az embernek a pozícióját, hiszen Ádámmal és Évával és az utána következőkkel egy nagyon fontos dolog nem történt meg, amit Noéval már az első napokban, miután a bárkából kikászálódtak. Azt olvassuk, hogy Noé azokból a madarakból, amelyek tiszta madaraknak minősülnek, egy oltárt épített és feláldozta őket Istennek, akit a kedves illat megihletett, és megígérte esküvel, jó lehet erre, senki nem kényszerítette, hogy többé nem lesz özönvíz a világon. Hogy Isten nem csak irgalommal fordul az ember felé, és megmenti az embert az özönvíznek a csapásaitól, hanem egy ígéretet is tesz, hogy többé nem lesz özönvíz. Sőt, az ígéretének egy jelét is adja. Engem magam is meglepett, hogy én bennem volt egy téves kép, hogy a szivárvány, ami az özönvíz után megjelenik, ugye Isten azt mondja, hogy emlékezzünk erre az ígéretére, ezért az ő szivárvány ívét helyezi az égbe. Ez nem csak az embernek szóló emlékeztető, azt mondja, hogy ez engem is emlékeztet, mondja Isten saját magáról. Nekünk olyan Istenünk van, akit még a természeti jelenségek is bizonyos dolgokra emlékeztetnek, mégpedig arra, hogy Isten szövetséget kötött Noéval és az utána következő emberrel. Sőt, az egész teremtett lény sereggel. Ez egy különleges helyzet, hogy Isten vállalja a szövetséget egy ilyen elvetemült nemzedékkel. Nos, ez egy özönvíz előtti történet, egy kis özönvíz utáni jelenettel, de szeretnék egy másik családnak az életébe is betekintést adni. Fogok arra utalni, amit akik a református kalauz szerint olvassák mostanság az igét, azok számára ez egy valóság, hiszen a Rút könyve a maga kis 4 fejezetével nagyon gazdag, nagyon tömör könyv, és egy nagyon jó mintát ad arról, hogy hogyan tud egy család életén keresztül Isten munkálkodni. A történet az, hogy mai szóval élve egy migráns család Moab földjére megy, mert hogy elfogy Izraelben a kenyér, mert évekig szárazság van, és hiába vetnek, nem tudnak aratni. A család fő és a felesége elmennek Moab földjére, ott valamilyen módon megélnek, gyermekeik születnek, 2 fiú születik, Mahlon és Kiljon. Azonban, ahogy felnőnek a gyerekek, egyszer csak meghal a családfő, és az utána pedig a fiúk is, akik már nősek voltak, és ott marad az özvegy Naomi, a fiai nélkül, és a 2 szintén özvegy menye. Naomiról kiderül, hogy egy istenfélő anyós, és jó híreket hall Betlehemből, ahonnan származnak, és útnak indul, hogy hazatérjen. Az úton történnek beszélgetések, és végül is csak az egyik menye csatlakozik hozzá, és így érkeznek meg Betlehembe. És tulajdonképpen Rútnak a megérkezését és beágyazódását Izrael közegébe mutatja be a könyv egy csodasorozaton keresztül. Megismerkedünk például egy férfival, az istenfélő Boázzal, akit úgy találkozunk vele először, hogy kimegy a mezőre, megnézi, hogy hogyan zajlik az éppen folyamatban levő aratási munka, és halljuk a szájából, hogy egy áldással köszönti a szolgáit. Nem csak a szolgái felé van kedves szava, de az első, hogy észreveszi, hogy valaki kilóg a sorból, valaki nem az ő szolgái közül való, és rákérdez, hogy ki ez. És akkor már mindenki képben van, és mondják, hogy hát ez az a Rút nevű asszony, aki a Moab földjéről jött Naomival együtt, és csodálkozunk azon, hogy mit cselekszik. Nem csak, hogy intézkedik a zaratási dolgokról, hanem érvényt szerez annak a törvénynek, amit Isten adott Izrael számára, hogy gondoskodjanak a jövevényről. Még nem tudott róla semmi különöset, de látja azt, hogy neki ebben ez a feladata, hogy ami a törvény szerint jár neki, nevezetesen, hogy az aratás közben a böngészés lehetősége az a jövevényeké, és ilyen módon biztosítja a megélhetését. Sőt, ezen túlmegy, és azt mondja, hogy gyere ide a szolgálókhoz, és igyál abból a vízből, amit a szolgálók számára készítettem, és vehetsz abból is, amit táplálékként számukra készítettek, és még meg is feddi a szolgáit, hogy eszükbe ne jusson fenyegetni, vagy elüldözni innen, az ő védelme alatt áll. Szóval egy nagyon pozitív személyiség ez a Boáz, akinek megesik a szíve a gyűtment özvegyen, és ez a fajta attitűd, ez a másik félből is egy nagyon érdekes, hát egy vallomást csihol ki, amikor Ruth azt mondja, hogy hát kicsoda vagyok én, hogy te, aki egy idegent látsz csak, rólam gondoskodsz. És nagyszerű végignézni, hogy ez a Ruth nem csak vállalta a Naomival való közösséget, és az akkor már valószínűleg fizikailag fáradt anyósán úgy tud segíteni, hogy ő gyűjti össze ezt a bizonyos élelmet, ami kell ahhoz, hogy ők a mindennapokban megéljenek, hanem hallgat is arra, amit Naomi mond számára, ami ahhoz kell, hogy ő ebbe a közösségbe valóban be tudjon illeszkedni. És egyszer csak azt látjuk, hogy ez a szorgalmas Ruth az aratás ünnepen diszkréten, de határozottan bejelentkezik az izraeli sógorházasság igényére Boáznál. Úgyhogy senki más nem látja, senki más nem tudja, de tisztában van azzal, hogy ezzel tulajdonképpen egy itteni jogi lehetőséget aknáz ki, de engem lenyűgöz az, hogy ebben a helyzetben egyikük sem él vissza a helyzettel. Tehát mai fejjel az ember azt gondolná, hogy egy férfi meg egy nő az éjszaka leple alatt egy jó buliban mit fog csinálni? Átesnek a közösülésen. Nem. Az ő számukra az lényeges, hogy tisztázzák egymással azokat a dolgokat, amelyeket a hétköznapokban nem tudnak. Hiszen végig árgus szemek figyelik őket. Nagyon érdekes, hogy Boáznak is egyensúlyoznia kellett, hogy még véletlenül se derüljön ki, hogy itt volt ez az asszony, senki ne gondolja azt, hogy ő többet tett érte, mint amennyit lehet, ugyanakkor érezzük a gondoskodásából, hogy messze túlment azokon a határokon, amit megkövetelt volna tőle a törvény, és látjuk, ahogy hömpölyög egymás után ez a történés, és ugyanakkor mégis mind a ketten ragaszkodnak ahhoz, hogy csak tisztán. Például, amikor itt nyilvánvalóvá teszi Ruth számára ebben a beszélgetésben, hogy igen, valóban én vagyok az, aki megválthatlak, de még van előttem valaki, aki a származási rendből közelebbi hozzád, és annak nyilatkoznia kell. Amiből visszatükröződik, hogy ő nagyon is érvényt akar szerezni az Isten akaratának a saját életében, vagy itt már egy kicsit a közös életükben, hiszen amikor Ruth elmondja, hogy mit szeretne, mármint, hogy a sógorházasság révén ő szeretne Boázhoz tartozni, akkor Boáz egy hosszú mondatban összefoglalja, hogy nekem nagyon tetszett, hogy te nem mentél mások után, hogy szorgalmas voltál, hogy gondoskodsz az anyósodról, és egy csomó olyasmit, ami egy férfi számára fontos egy nőben. Éppen már benne van az, hogy ebben egy érzelmi elköteleződés is van. És ő már nem csak kényszerből fogja feleségül venni ezt az asszonyt, hanem meggyőződésből. Ennek az asszonynak helye van a családon belül, helye van ő mellette, mert ez az asszony áldott. Ezt már csak én teszem hozzá. És a következő fejezetben már ott találjuk Betlehem kapujában a vének között Boázt, ahol a legközelebbi rokonnal még egy meccs vár rá, amit le kell játszani. És amikor elhangzik a szájából az a mondat Betlehemnek a közönsége előtt, hogy íme a mai napon megváltottam tőled a Moabból hazatérő Ruthot és Naomit és Mahlon és Kiljon javait, és vele együtt azt a kis szántóföldet, amely őket jogilag illette, akkor nagyon érdekes, hogy elhangzik a tömeg részéről egy mondat, és ezt hagy mondjam el nektek, amelyikben arra utalnak, hogy Isten áldja meg ezt a vállalkozását Boáznak. Azt mondja, hogy legyen olyan a ti házatok, hogy ahogyan Ráhelt és Leát Isten megáldotta, és egész Izrael sokassága tőle származott, és hozzátesz még egy nevet, amit akkor azonnal nem értettem. Beszélnek Pérecről, hogy olyan legyen, mint a Pérec háza. Tudjátok, hogy ki ez a Pérec? Nos, tulajdonképpen Boáznak a nagyapja, aki Júda gyermeke volt. De itt már érdemes egy kicsit a család történetbe belemenni, mert ettől még inkább fogjuk érteni, hogy azért ezek a dolgok nem olyan egyszerűek. Hogy született ez a Pérec nevű frickó? Júdának volt egy Támár nevű menye, az egyik gyermekének a felesége, de ez a gyermeke meghalt, mielőtt gyermeke születhetett volna Támártól. Tehát Támár korán özvegy lett, és Júda megígérte neki, hogy van még egy kisebb fiú a háznál, aki ha felnő, akkor majd hozzá fogja adni feleségül. Nos, amikor eljött ez az idő, akkor Júda nem tett eleget ennek az ígéretének, és Támár cselteszelt ki, parázna nőnek álcázva magát, megkörnyékezte az apósát, aki élt az alkalommal, és ilyen módon közösséget vállalt vele. Támár pedig kért tőle egy zálogot, hogy majd kifizesse a járandóságát. De hát a történetből kiderül, hogy szőrén szálán eltűnt, viszont valaki hírt vittek Júdának, hogy a menyed, aki özvegy asszony, terhes lett, és már félidős a terhessége. Na, az akkori kor szokásának megfelelően bíróság elé akarja állítani a menyét, amikor is már majdnem megkövezik, mikor Támár felmutatja azokat az állogokat, amelyeket tőle kapott akkor, amikor ez a bizonyos légy ott volt. Ilyen módon megmenekül attól, hogy megkövezzék, de kiderül, hogy tulajdonképpen a saját apósától esett teherbe. Mi volt benne, mi ebben a különleges? Az, hogy ebből azt tükröződik vissza, hogy Isten számára, bár utálatosak ezek a bűnök, hiszen Isten igéjében benne van, hogy az após ne takarja fel az ő mennyének a szemérmét, és a menny ne takarja fel az após a szemérmét. Tehát egyértelműen egy parázna dolog volt. Más kérdés, hogy ebben a szituációban Támár elkeseredésében lépett valami olyat, ami nem volt konvencionális. Istennek mégis tetszett, hogy ebből a házból ez a Pérec ennek a Boáznak a nagyapja legyen. És hogyha megnézzük, hogy hogyan adódik apáról fiúra az a dolog, azért itt szinte minden tagja a családnak egy pici morzsát letesz, hitbeli morzsát, amiben az Isten melletti elköteleződésük ott van. Boáz pedig egy különleges példánya ennek az Isten félelemnek, ami számunkra is nagyon jó példa, hogy milyen egy keresztjén férfi abban az értelemben, hogy istenfélő, szorgalmas, irgalmasságot gyakorol, gondoskodik az özvegyekről és az árvákról, és még folytathatnánk a történet szerint, hogy mi minden van benne. De a történet tulajdonképpen sikertörténet, és nem is itt végződik, mert kiderül, hogy ez a Boáz az apja és a Ruttól származó gyermekei, unokái révén Dávid királynak a dédapja. Tehát a királyi család származik ezektől. Isten ilyen módon von be akár idegeneket is az ő királyi örökségébe. Dávid volt Izraelnek a legnagyobb királya, aki Isten félelemben a legtöbbet mutatta fel, ismerjük az ő bűneit, azt is vissza tudjuk göngyölíteni, hogy azért voltak hasonló ötletszerű dolgai, és az Isten igéjének nem mindig szerzett érvényt a saját életében, de mégis Isten úgy tekint erre a nemzedékre, mint akik az ő képviselői, mint akiket ő megáldott. El kell tehát gondolkodnunk, hogy azon, akár ezt az özönvíz előtti történetet, akár bármely más történetet tekintünk, hogy egy nagyon kacifántos családfa is Isten számára kedves lehet, hogyha abból olyanok származnak, akik utána istenfélőek és Istenről bizonyságot tesznek. És meg kell vallanunk, hogy sokszor meg sem gondoljuk, hogy azok, akikről itt olvasunk ezekben a történetekben, milyen megvetettségben, vagy milyen mélységeken mennek keresztül. Az előbb például ennek a Támárnak a története. Éveken keresztül várni hiába valakire, akit utána megtagadnak tőle. Megbestelenítik, és egy ilyen dologra kényszerül. Vagy kilátástalan utakon megy. Rútnak se lehetett könnyű ezt az utat vállalni. Ki fogja őt ott elfogadni? A mi számunkra sem kellemes az, hogy egy invázióval fenyegető nép áll a határaink előtt. Az ő számukra sem volt a moábita asszony egy kívánatos valaki. Mennyiféle szenvedés van ebből? Milyen sokszor megbélyegezzük azokat, akik valamiben mások vagy, akik ilyen más módon élnek, mint mi. Mi mindent hordozunk magunkban, amit az őseinktől, atyáinktól, anyáinktól kaptunk örökségként, ami meghatározóvá válhat az életünkben, a döntéseinkben, befolyásolják a párválasztásunkat, a törvény iránti tiszteletünket, az Isten iránti elkötelezettségünket, vagy a gyermekeink iránti odaadásunkat. Ezek az ismeretek, ha ezeket apáról fiúra valamilyen módon meg tudjuk szerezni, ezek segítenek bennünket abban, hogy önmagunkról helyes képünk legyen, és a másokról alkotott képünk is finomabban cizellált lesz. Ugyanakkor meg kell vallanunk, hogy nagyon sokszor ezek az ismeretek stigmává merevednek, egy olyan pecsétté rajtunk, amelyek bizonyos dolgoktól elválasztanak, bizonyos dolgokat pedig elválaszthatatlan hozzánk kötnek, és még a sokadik generációt is megpecsételik. Úgyhogy nagyon nagy a jelentősége annak, hogy a gyermekeinknek törvényesen összeházasodott szülei, meg nagyszülei legyenek, akik ismerhetik a felmenőiket, családi történeteket, amiben ők maguk is kicsi fogaskerekekként beilleszkedhetnek. És az juttassa eszünkbe Istennek az ígéretét, a 2 Mózes 20:5-6-ból idézem. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Engem magam is meglepett, amikor a gyermekeim, ahogy nőttek, nagyon mohón kutakodtak a fotóalbumokban. Szembesültem azzal, hogy a róluk készült 1000-nyi fénykép milyen sok információt hordoz számukra, hogy milyenek voltak ők a megszületésükkor, ahogy nőttek, hogyan játszottak, hol jártak. Láttak egy csomó arcot, akit azóta már elköltözött közülünk, és láthattak fotókat a szüleik fiatal vagy gyermekkoráról. Ezek az albumok a sok lapozástól szinte a szétesés határán vannak, és ezek csak fotodokumentációk. De milyen sok minden van, amit a mindennapi életünkkel írunk be a szívükbe. Azok a minták, ahogyan én beszélek a feleségemmel, ahogy döntést hozok, ahogyan vezetem az autómat, és folytathatnám, ezek mind-mind nyomot hagynak bennük, és az ő döntéseik sokszor ezeken alapulnak. Meg sem gondoljuk azt, hogy milyen mintát jelentünk a számukra. És ide tartozik az is, hogyha a mi napi élet gyakorlatunkban nincsen jelen Isten, nincsen bibliaolvasás, nincsen csendesség, nincs közös imádság, akkor ki fog a gyerekeinknek beszélni erről? Mitől lesz az vonzó? Mitől lesz Isten egyáltalán ismert? Mit tükröz vissza a hétköznapi életünk, a döntéseink? Valóban Istentől függünk? Valóban fontos számunkra, hogy Isten mit gondol a dolgainkról? Hogyha mi nem beszélünk az ő csodálatos szabadításairól, hogy mi hogyan ismerhettük meg Istent, hogyan adtuk át fiatal korunkba az életünket, hogy ismertük meg Mártival egymást, hogyan vezetett bennünket, amíg házasságra léphettünk. Mind a kettőnknek volt néhány dolog, amit még addig abszolválni kellett, akár az egyetem, akár egy külföldi tanulmányút, és így tovább. Aztán, hogy hogyan gondoskodott rólunk, hogy lett állásunk, hogy lett lakásunk, ahol lakjunk, ahova, ami nem csak a gyerekeink lakhelye, hanem amit úgy kértünk, hogy Urunk egy olyan lakást adjál, ami egy kicsit templom is lehet, ahova másokat is befogadhatunk. És utána visszatükröződött, hogy Isten éveken keresztül egy házi csoporttal mindig jelezte az ő jelenlétét, és valóban templommá válhatott a lakásunk, és ma is az. aztán hogyan helyezett el bennünket Isten egy gyülekezetben, hogyan adott nekünk szerető hittestvéreket. És ezt senki más nem tudja rajtunk kívül elmondani. Nagyszerű volt most például az előző héten, már csak a két kisebb lányunk van otthon, de még fontos számukra is eljöttek velünk egy közös nyaralásra. És nem tudom megszámolni, de legalább 10 olyan beszélgetés volt a 4 nap alatt, olyan témákról, amiket korábban sosem érintettünk. És láttuk rajtuk azt, ahogyan isszák ezeket a történeteket, amelyek a mi hitbeli útunkat mutatták, meg az egymáshoz való viszonyunkat, meg az Istenhez való viszonyunkat. Mind a ketten hitre jutott élő hitű gyermekek, és ennek megfelelő kérdéseik voltak, és csodálatos volt ezért hálát adni, hogy erre volt lehetőségünk. Aztán nem gondolunk arra, hogy vannak olyan velünk élő ismeretek, amelyek csak egy bizonyos helyzetben jönnek elő. És itt nem az indulati dolgokra gondolok, amiről majd holnap szeretnék beszélni. Amikor bizonyos helyzet egyszerűen kihozza azt, hogy kik vagyunk és honnan jövünk. Nagybörzsönyben, amikor már a gyerekek egy kicsit nagyobbak voltak, van egy vízimalom, és ellátogattunk oda. Meg kell mondanom, hogy én sosem jártam malomban. És a gyerekek elkezdtek kérdezgetni. És én elkezdtem nekik beszélni. Garatról, hántolásról, teljes kiörlésről, szitákról, szalagról, hogyan kerül be, hogy megy végig, hogy dolgozik az őrlőmű, mi hajtja meg, áttételek, és így tovább. Nagyon érdekes volt, hogy odajött az, aki a jegyet adta, hogy én honnan tudom ezeket. És nekem eszembe jutott, hogy semmi más lehetőségem nem volt. Az anyai nagyapám egy malom, egy vízimolnár dinasztiának a tagja volt. Egyetlen egy könyvük maradt meg, mert a II. Világháborúban felrobbantották a malmokat a Dunán. Győr megyének a legtöbbre becsült vízimalmai voltak Nagybajcson. Egy műszaki könyv, amiben az akkori, a háború előtti 30-as évek tudománya volt benne a molnár tudományról, meg az ottan szabadalmazott eszközökről és egyebekről, amit én egy párszor láttam. De bennem akkor tudatosult, hogy én egy molnár dinasztiának a leszármazottja vagyok, és az a műszaki érzék, meg az a fajta dolog a műszaki dolgokhoz, az már évszázadokon korábban is jelen volt a családban. És ezek beépülnek a génjeinkbe bizonyos szinten, amelyeket bizonyos helyzetek előhoznak. Óriási meglepetés volt ez számomra is. Aztán kell még arról is beszélnem, hogy amikor fiatal felnőtt koromban Jézus mellett döntöttem és hitre jutottam, akkor tudatosult bennem, hogy de hát a szüleim egészen másféleképpen vélekednek Istenről és az Isten dolgairól, mint én. Azt viszonylag hamar konstatáltam, hogy apám minden olyasmit elhárít, ami Istennel kapcsolatos, jó lehet, ő is bencés diák volt, és egyfajta ilyen ateizmusban élt. Megvetette, amikor igét idéztem neki valamilyen dologgal kapcsolatban, vagy amikor az Isten bizonyságairól kezdtem el beszélni, akkor volt úgy, hogy kinevetett, vagy adtam neki egy igét, és akkor visszaadta, hogy köszöni, de erre neki nincs szüksége. Meg eszembe jut anyám, aki kemény vonalas katolikusként egy vasárnap reggel megpofozott, már 20 éves voltam, tehát nem kisgyerek, mikor éppen indultam Pasarétre a reggeli 8 órás Isten tiszteletre, amiben benne volt az a tühe, hogy én hátat fordítok egy katolikus dinasztiának, amelyik évszázadokon keresztül hithű volt, és sok papot és egyéb hitben előjárót is adott a katolikus egyháznak. Nem volt könnyű ezeket a dolgokat újraértékelni az életemben, ugyanakkor mégis átéltem, hogy Isten engem mássá tett. Azzal, hogy újjászülettem ezekben a támadásokban, ami apám részéről közöny volt, anyám részéről pedig egy agresszió, ebben nekem nem elcsitult a hitem, vagy megváltoztam tőle, hanem még inkább megerősödtem a Krisztushoz tartozásban, mert annál nagyobb értéknek éreztem. Aztán későbbiekben kiderültek azért dolgok, hogy nem én vagyok az első, aki az Úr útján járok. Nagyanyámnál valamelyik vitrínből hadi képeslap került elő, meg egy másik, egy katolikus legény egyleti képeslap Budapestről, ahol az anyai nagyapám egy lelki gyakorlatról küldött üdvözletet a családnak. A hadi képeslapon pedig a hősi halált halt nagyapám áldást és bátorítást jelentő szavai voltak olvashatók a távolban három gyermekét nevelő nagyanyámnak, amik azért arra intettek, hogy volt a hitnek egyfajta formája a családban, amelyik közelebb volt már az én kegyességemhez, és amelyik mögött lehetett látni, hogy az Istenhez való ragaszkodás van benne. Ugyanakkor nagy meglepetés volt az is számomra, amikor nagynénémnek a polcán felfedeztem az Álmos könyvet. És ahogy a hitben, ismeretekben is előbbre jutottam, akkor rájöttem, hogy igen, ezek rejtett infók, hiszen valószínűleg nagyon sok okkult dolog lehet az apai felmenőim dolgaiban, és egyre inkább megértettem, hogy az ateizmus, a sok családi furcsaság, az önteltség, mások becsmérlése, konokság, önigazultság, vagy adott esetben elfogultság mögött azért ezek az okkult terhek ott vannak. És ezek is átjönnek, ami ellen nekem küzdenem kellett, amit le kellett ugyanúgy, meg kellett tőle szabadulnom. Nos, ezek a történetek is mutatják, hogy milyen nagy jelentősége van az elődök életének a mi életünkre. Nem tudjuk, hogy mi befolyásol sokszor a döntéseinkben. Ugyanakkor Isten igéjének az ismerete megmutatja, hogy vannak családi bűneink. Ezek atyáról fiúra öröklődnek, tulajdonságaink, amelyeket nem tudunk önerőből legyőzni, megoldani. És sokszor sorsszerűnek tűnik, hogy bizonyos dolgok hasonlóképp történnek meg velünk, mint az elődeinkkel. Hogy lehetséges ennek az igézetéből kitörni? Van-e valódi szabadságunk? Tényleg tiszta lappal indul-e mindnyájunk az életbe, vagy pedig előre meghatározott tényezők irányítanak bennünket? Sajnos a mai fogalmunk a szabadságról az inkább a görög polgári gondolkodáson alapul, amiben tudjuk azt, hogy a polgár az, aki szabad döntése alapján megválasztja a vezetőjét, ez a választójog, önálló akarata van, ha úgy tetszik, akkor ipart folytat, elad, vesz, mit tudom én, működik a demokrácia, amiről nekünk is van élményünk, és tudjuk, hogy ez mennyire jött be a népek szabadságáról alkotott eszményben, Isten nélkül. Az Ószövetség ezt a fajta szabadságot nem ismeri. Isten igéje már az őstörténetben is visszatükrözi, de az ószövetségi történetekben is mutatja, hogy az ember kiszolgáltatott a bűnnek, amiről az elején beszéltem. Ugyanakkor bizonyságot tesz arról, hogy az Istentől elszakadt ember iránt Isten könyörületes. Hogyan tudunk erre következtetni? Egyrészt láthatjuk azokat, amikor Isten megemlékezik azokról a felkiáltásokról és imádságokról, amelyek hozzászólnak. Akárhogyha a Bírák könyvében látjuk, elkanászodik a nép, elfordul, idegen istenekre kezd el imádni, és növekszik a körülöttük levő népeknek a nyomása, betörnek, rabolnak, legyilkolják őket, és akkor Istenhez kiáltanak, akkor Isten támaszt egy bírát számukra, aki az élére áll a csapatnak, és az Isten segítségével győz a körülöttük levő ellenségen, és ezáltal szabadítást hoz. És akkor van 30 év, 40 év békesség, és utána újból kezdődik ez a dolog. De ugyanezt a fajta irgalmat láthatjuk abban is, amikor tulajdonképpen az ő népét Egyiptomból kiszabadítja. Ott konkrétan rabszolgaságra voltak kárhoztatva Egyiptomban az izraeliek. És Istennek fontos volt, hogy amikor eljött az ideje, akkor támasztott egy Mózest, és vele kivezette a népet csodák között Egyiptom földjéről, és bevitte az ígéret földjére. Más kérdés, hogy közben egy-két dolog megváltozott, meg Isten törvényt adott nekik, és azok nem érkezettek meg, akik kételkedtek benne. A 40 éves vándorlás után már egy egész más generáció érkezik meg Izraelbe. De a legcsodálatosabb az, hogy amit Isten megígért a proféták által, hogy fog készíteni egy szabadítót, aki nem fizikai értelemben, hanem magától a bűntől szabadítja meg az embert. Jézus Krisztus megszületése, és az, ahogyan ő betöltötte a proféciákat, amelyek róla szóltak, az egyszeri és megismételhetetlen életáldozatával, Isten fiaként a teljes emberiséget megváltotta a bűnhatalmából. Nos, Jézusban Isten felkínálta mindnyájunk számára ezt a lehetőséget, hogy ne az atyáinktól örökölt hiába valóságok szerint kelljen leélni az életünket, hanem újjászülethessünk, és Jézus mellett elköteleződhessünk. Az ő lelke fog átformálni bennünket, ő az, aki fel fog tudni szabadítani bennünket a bűnök nyomása alól, aki képes létrehozni olyan változást, hogy neked már nem kell ugyanazt cselekedned, mint amit a szüleidnek, meg a nagyszüleidnek. És a ti családotokban már nem az fog végbe menni, ami lehet, hogy generációkon keresztül mindig ismétlődött. Hiszen Jézus egy alapvetően új alapra helyezi a Krisztus kőszikla alapjára az életünket, és ebben egy másik élet kezdődik, amit most nem fogok folytatni, de amiből vannak olyanok, akik ismernek fejezeteket, és én ma is hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus annak idején megszólított, átvállalta az én bűneimet, és eleget tett ezért, átformálta az életemet, hitté erősítette a reménységemet, amiből cselekedetek következtek, és meg kell mondanom, hogy sokszor kerültem szembe addigi önmagammal, a családommal és másokkal, de ma is az ő lelke vezet ezen az úton. És ezt a döntést érleli ő is mindnyájunkban ezen a héten is. Ez a mai bizonyságtétel is, hadd legyen ehhez egy adalék. Legyen bátorságunk dönteni a Krisztusban kínált bűnbocsánat és az Istennek engedelmes élet mellett. Imádkozzunk! Dicsőítünk és magasztalunk téged, Istenünk, hogy te ismerted az embert, ismerted azt, hogy elkövetheti a bűnt, és annak a következményeit is el kellett szenvednie. Megvalljuk neked, hogy mi sem vagyunk különbek Ádámnál és Évánál, mi is, ahol tudunk, ott vétkezünk ellened, egymás ellen. És azt is meg kell vallanunk, hogy sok hiába valóságot továbbadunk a gyermekeinknek, és már ők is ennek a terhével nőnek fel. És senki nem tud ebből megmenteni bennünket, egyedül te, Jézus Krisztus. És szeretnénk most megerősíteni a veled való szövetségünket ezen a héten. Te világítsd meg azokat a bűnöket, amelyek távol tartanak, amelyek akadályoznak a neked való engedelmességben. És te juttassad el azokat, akik téged keresnek élő hitre, hogy megtapasztalják, hogy az a lélek, amelyik te tőled jön, a te megtisztító véred valóban új élettel ajándékozhat meg, ami egyedül szabadító ezen a világon. Köszönjük a te bizonyságtételedet, köszönjük az Isten igéjét, amit elénk adtál, amelyik ma is átformál bennünket. Áld meg, Urunk, a bizonyságtételeinket, az igéről való beszélgetésünket, csoportbeszélgetésünket, egész napunkat. Amen.